Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tibor atya a mikrofonnál, a Házasság és Család című műsorunkban. Elérkeztünk az ifjú korig, és ennek kapcsán azt mondtuk, hogy az ifjak háromféle úton szoktak elindulni, és mindenkinek úgy alakul az életútja, hogy Istenhez viszonyul. Hát nézzük meg akkor, hogy melyik ez a háromféle út. Az első a jó út. Ezen azok járnak, akiben megmarad Isten szava, és legyőzik a gonoszt. Hát ezt olvastuk, már többször is idéztem ezt a szentírási részt, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Tehát ezek a fiatalok, ifjak úgy döntenek, hogy Jézus Krisztus útját járják, az ő uralma alá hajtják magukat. Az örök életük érdekében készek lemondani a bűnről és mindenfajta világi kívánságról. Készek megördökölni a lelkük rossz kívánságait is. Azok az ifjak, akik így döntenek és szilárdan ezen az úton járnak, boldog fiatalok lesznek. Örömük az Úrban lesz. Nem fogják hiányolni a világi szórakozást, sem a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Akik ilyen fiatalon elkezdik járni az Úr útját, azok Isten szeretetének és az evangéliumnak értékes bizonságtevői lesznek. A tapasztalat ezt mutatja, mert nem hordoznak magukban annyi megkötözöttséget, annyi rossz régi emléket, annyi ferde elképzelést, mint akik idősebb korban lettek az Úréi. Nem égetik el a világ gonosz útján az életük nagy részét. Nem kizárt persze az sem, hogy ilyen értékes bizonságtevő legyen az is, aki később tér meg. A másik út az, amikor valaki a sátán uralma alatt marad. Ezek azok, akik nem engedelmeskednek az evangéliumnak, nem marad meg bennük Isten szava. Így olvastuk, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje megmarad bennetek. Tehát ezek, ha hallották is Isten szavát, vagy talán serdülő korukban meg is tértek, de nem maradnak meg benne. Ezért nem tudják legyőzni a gonoszt, vagy elérkeznek egy olyan pontig, amikor már nem is akarják legyőzni, hanem a gonosz győzi le őket, és egyre jobban a gonosz hatalma alá kerülnek. Vannak, akik közülük megrögzött Isten tagadóvá válnak. Eladják magukat a bűnnek, a világnak, a szenvedélyeknek, a pénznek, végeredményben a sátánnak. János evangélium, illetve a első Jánosi levélben olvashatunk arról, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Tehát aki nem a Krisztus útját választja, hanem a sátán útját, azt legyőzi a bűn, a világ. Nem ő győzi le a bűnt és a világot. Az ilyenek a világgal együtt vesznek el, ha később meg nem térnek. Még megtérhetnek, mert amíg meg nem halnak, van lehetőség erre, csak mindig nehezebb és mindig több bűnbatyút cipelnek magukkal. Ezekben nincs meg az atya szeretete, mert nem marad meg bennük Isten igéje. Nem szeretik Istent, és nem szeretik Jézus Krisztust sem. Márpedig meg van írva, ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott. Az első korintusi levélben olvashatunk erről. Ezt nagyon nem szoktuk emlegetni, ezt a szentírási részt, de azért jó lenne, ha sokat ezen elgondolkodnának. Az új szövetségben és különösen Pál leveleiben nem olyan átokhozó, átokmondó igék vannak, mint például a zsoltárokban. Hát Isten sem mond könnyen átkot, mikor az ember elbukott, a földet átkozta meg. De amikor Káin megölte Ábelt, annak ellenére, hogy Isten figyelmeztette előre, akkor Káint átkozta meg. Tehát aki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, nem kell neki az Úr Jézus Krisztus, hanem megutálja, az nagyon nagy dolog alá kerül Isten részéről. És mindaddig, amíg meg nem tér ebből, és nem szereti meg az Urat, mert nem látja, hogy Jézus Krisztus mennyire szereti őt, addig gonosz keze alatt van az élete és minden útja. Végül van egy harmadik út, ez a megosztott szívűek, a kétfelé sántikálók útja. Ezek azok, akik nem akarnak az egyik csoporthoz sem tartozni. Sem azokhoz, akik teljesen Krisztusnak szánják oda az életüket, mert azokra azt mondják, hogy nagyon bigottak. Sem el nem akarnak merülni a világban, mert azt azért tudják, hogy az nem jó, ha valaki kábítószeres meg egyéb nagy bűnöknek a megkötözöttje lesz. Leginkább azokból kerülnek ki, akik vagy hívő családba születtek, vagy serdülő korukban, illetve ifjúkoruk elején hallották meg Isten szavát, de alkudoznak. Szeretnének megtartani a világból, a bűnből is valamit, meg szeretnének Krisztus útján is járni, hogy üdvözüljenek. De ez a kettő együtt lehetetlen. Azt mondja az Úr Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Mind a kettőt nem lehet szeretni. Sátánt is, meg Krisztust is. Tehát mind a kettőnek nem lehet szolgálni. Vagy. Ezek saját lelkiismeretük megnyugtatására, ugye eljárnak a közösségekbe, néha olvasnak, imádkoznak, főleg magukban, és akkor, ha bajban, nehézségben vannak, főleg akkor kezdenek el imádkozni és Istenhez fordulni. Olykor az ilyenek áldozatot is hoznak, de ez nem elég. Jézus Krisztusnak a szívünket kell odaadni, különben az egész csak egy vallásoskodás. Az ige bennük sincs megmaradandóan. Ezekben nincs megmaradandóan Isten szava, mert nem hisznek, és nem akarnak Jézus Krisztushoz közelebb jönni. Emiatt nem tudják ők sem legyőzni a gonoszt, hanem a rossz győzi le őket is. Amikor elbuknak, mélységekbe mennek, a bűneiket leleplezik, palástolják. Igen nehéz ilyen megosztott szívvel két úton járni. Az evangéliumi beszélők képek című könyvben az egyik képen középen egy szúros drótkerítés kétfelé választja a területet. És bal oldalon a felirat ellene, jobb oldalon vele. A kerítésen próbál egyensúlyozni az ember. És a kép címe lehetetlen magatartás, és alján egy ige, aki nincs velem, ellenem van. Máté 12. fejezet 30. verséből olvashatjuk ezt. És ezeknek az ifjaknak is igen nehéz a helyzete. Nem fogadja be őket sem a világ, sem az igazán a hívő emberek, mert egyiket sem tartoznak teljes szívvel. Ugyanakkor az a valóság, hogy aki fél, szívvel akarja követni az Urat. 100%-ig a sátán uralma alatt van, nincs megmentve. Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy add fiam a te szívedet nekem, az egész szívet. Gondoljuk meg tehát, és a fiatalok különösen gondolják meg, hogy milyen sok minden eldől az ifjúkorban. Földi életünkre nézve is, és az örök életünkre nézve is. Tehát senki ne vegye könnyelműen Isten szavát. Maradjon meg benne az ige, és ő is maradjon meg Isten szavában. Csak ezáltal tudja legyőzni a gonoszt és megerősödni. Pál apostol is, amikor búcsúzott az efezusi vénektől, azt mondta, hogy én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Ezért titeket Istennek és az ő kegyelme igéjének ajánlak, aki felépíthet és adhat nektek örökséget. Minden megszenteltek közt, olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben. Nagyon fontos ez mindenkinek, az ifjaknak különösen. Mert az ige nekik címezi, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk műsorunkat, maradjanak továbbra is velünk.
Captain Israel,
Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép dal után. A harmadik kérdés, amiről szólnék, a fiatalok és a közösség kapcsolata tulajdonképpen. Nagyon fontos tudni, hogy a fiatalok egy közösségben tudnak jól fejlődni a hitben, a krisztusi életben, és igazán megmaradni, megerősödni Isten igéjében. Viszont nagyon kell vigyázni a közösségben, különösen a felelős testvéreknek, hogy nem szabad képletesen szólva zölden, éretlenül learatni, mert abból nem lesz jó mag, csak besavanyított silló. Ilyenekből lesznek a besavanyított életek, mert learatják, beveszik őket a közösségbe, de igazából még nem odavalók, ezért megterhelődnek. Tehát a teher alatt megszomorodnak, savanyúak lesznek. Vagyis elmondom egy kicsit részletesebben, hogy nem zölden learatni, ez azt jelenti, hogy egy közösségbe csak olyanokat fogadjunk be, akiknek az új életéről van valami bizonyosságunk. De még így is tévedhetünk. Azt vegyük fel tagnak, idézőjelben, hogy felveszük tagnak, akiről meggyőződtünk, hogy az Úr kétségtelenül közénk építette. Erről pedig úgy tudunk meggyőződni, hogy az életüket hosszabb időn át figyeljük. Így láthatjuk a hűségüket, a próbák közötti helytállásukat. Az egyik testvér azt mondta, hogy 20 éves kor alatt senkit sem javasol, hogy felvegyenek például egy ifjúsági csoportba. És megkérdezték tőle, hogy mire alapozza ezt az állítását, és azt mondta, hogy igazából 16 éves kor alatt lehetnek már igazi megtérések, de serdülőkorban még labilis az ember. A megismerésükhöz szükséges legalább 16-20 éves kor közötti 4 év, hogy kiderüljön tényleg hívő, vagy csak mondja magáról, vagy mások mondják róla. Tehát legalább ennyi idő kell ahhoz, hogy egy-két próbája legyen annak az ifjú embernek, és lássuk, hogy hogyan állja ki azt a próbát. Hát ezen kívül bizonyos életkor is szükséges ahhoz, hogy valaki terheket tudjon hordozni egy közösségben. Hiszen a közösségi tagság, ez egyben teherhordással is jár. Az említett testvér említette, hogy ezt olvassuk, hogy vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáinak házanépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfit főről főre, 20 esztendőstől fogva és feljebb, mindent, aki hadba mehet Izraelben. Számláljátok meg őket seregük szerint, te és Áron. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy a hadba 20 esztendőstől fölfele lehetett menni. Tehát itt megjegyzem, hogy szó volt egyszer köztünk arról is, hogy van egy olyan könyv, amelynek az az alcíme, hogy a hívő élet csatatér vagy játszótér. És aki játszótérnek tekinti, annak mindegy, hogy mikor veszik fel egy közösségbe. Van azonban, aki csatatérnek tekinti, már pedig ez a helyes, mert ezen a földön mi ellenséges környezetben vagyunk. És a csatába, Izraelbe csak 20 éves kor fölött lehetett menni. És ezen kor fölött vonta Isten felelősségre azokat is, akik nem úgy jártak el, ahogy kellett volna. Olvastuk az első részben, hogy megszámlálták őket. És amikor egész Izrael zúgolódott, hogy nem mennek be arra a földre, inkább visszafordulnak, akkor Isten azt mondta a 20 esztendősnél idősebbeknek, és nem mentek be arra a földre, amelyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket, Kálebet, Jefunne fiát és Józsuét, Nun fiát kivéve. De kicsinyeiteket, akik felül azt mondtátok, hogy prédára lesznek, őket beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megutáltatok. A ti holttesteitek ezért a pusztában hullanak el. Hát azért sem kell sietni azzal, hogy egy ifjút felvegyünk a közösségbe, mert az üdvösség nincs, úgymond a közösségi tagsághoz kötve. Attól, hogy valaki nem tagja egy helyi plébániának, egy helyi ifjúsági közösségnek, attól még ő üdvözülhet. Attól még, hogy valaki tagja egy közösségnek, attól még nem biztos, hogy az üdvözül. Tehát fontos az, hogy valaki valahová tartozzon, vagy ha még nem is vették fel úgymond hivatalosan tagnak, de járjon oda, ismerkedjen, tanuljon, alakuljon. És mondtam az előbb is, hogy az ifjak leginkább egy közösségben erősödnek meg a hitben, ugyanígy Isten megismerésében és a kegyelemben is. Ott ismerjük meg őket, hogy majd mikor lehetnek ők az Úr harcosai. Semmi hátránya nincsen egy fiatalnak abból, hogyha nem veszik fel rögtön egy közösségbe, hanem várnak. Közösségnek ebből semmiféle hátránya nem származhat. És van egy másik kérdés ezzel kapcsolatosan, a szolgálat. Ezzel kapcsolatosan szintén a Szentírásban olvashatjuk, hogy a szolgálat vett számba Kehát fiait, Lévi fiai közül, az ő atyuknak házanépe szerint. 30 esztendőstől is azon felül az 50 esztendősig mindenkit, aki szolgálatra való, hogy munkálkodjék a közösség sátorában. Tehát a levitákat eleve szolgálatra rendelte az Úr. Áron törzsét papságra, és a levitákat pedig a sátor szolgálatába. És azt mondja itt a Szentírás, hogy 30 éven felül, tehát az alatt nem lehetett. Az Úr Jézus Krisztus is 30 éves volt, amikor bemerítkezett a Jordánba, és azután kezdte el azt a munkát, amivel Isten őt megbízta. És az új szövetségben nem törvény az, amit a levitákról ír az ige, de azért jó figyelembe venni. Például Pál apostol azt írja, hogy püspök, presbitervén vagy előjáró a gyülekezetben ne legyen egy új ember, nehogy felfúválkodván az ördög kárhozatába, vagy az ördög a törébe essék. Az első Timóteusban olvashatjuk ezt. Egy szomorú esetet mondtak el annak idején, hogy mesélte valaki, hogy egy igen tehetséges fiatal embert elég hamar beállítottak a szolgálatba, és elég hamar beleesett az ördög csapdájába úgy, hogy egy idő után még szét is szakította a közösséget, elbízta magát. Szakadást, hasadást okozott a gyülekezetben, a közösségben, ahol volt. És ez a 30 év arra is vonatkozik, ha valaki már életkor szerint 30 fölött van, de arra is, hogyha a közösségbe csak néhány éve került, akkor még új ember. De azt mondja a Szentírás, hogy ne legyen új ember. És irányadónak tartom azt én személyesen is, például, hogyha valaki a fiatalok közül a közösség tagja lesz, akkor 10 évet legalább várjon, hogy igazából vezető, vagy felelős, vagy vén, vagy egyáltalán valamilyen funkciót bevállalhasson. Miért 10 évet? Mert a 20 éves korában már tagja, 30 éves korában szolgálatban áll, akkor már 10 évet már helyben eltöltött. És hogyha valaki már helyben 10 évig benne van egy közösségbe, akkor már el lehet mondani róla, hogy ismeri a közösséget, kipróbált és teherhordozó tud lenni. Tehát ez alatt az idő alatt sok mindent tanult, sok mindenre megtanította az Úr a gyakorlatban, a úgymond a nehézségek között. És itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy lehet valaki már több mint 10 éve tagja, el is lehet múlva már 30 éves, de ennek alapján még nem biztos, hogy igény tart arra, hogy vezető lehessen. És azért mondom, mert ilyennel is lehet találkozni már. Tehát mik lehetnek a feltételek? El kell olvasni a Timóteushoz írt 1. levél 3. fejezet 1. 13. versét, verssorait. A súlyos követelmények az élet sok területére nézve, az életkor, és az, hogy ne legyen új ember, csak egy kis része ennek. És egy nagyon fontos dolgot szeretnék még a fiatalok szívére, az ifjaknak a szívére helyezni, azt, hogy az Úrnak szüksége van a fiatal testvérekre. Szüksége van harcosként, úgymond, szüksége van a neki végzett szolgálatban. A vezető nem is lehet, de valamilyen módon mindenki szolgál az Úrnak, és szüksége van az Úrnak erre. Nem úgy van persze szüksége, hogy nélkülük nem boldogulna el, de elboldogul. De megtisztel bennünket azzal, hogy bevon az ő munkájába. Ma is igaz az, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És ebből az igéből is látszik, hogy az a jó, ha valakit ő küld a munkába. Nem én akarok valamit tenni, küldés és megbízatás nélkül. És most is elhangzik az, ami egyszer Izaiásnak, hogy hallottam az Úr szavát, aki azt mondta, kit küldjek el, és ki menjen el nekünk, én pedig azt mondom, itt vagyok, engem küldj. Honnan tudjuk meg, hogy mikor küld az Úr, és hogy most már mehetünk? Mikor van az, amikor nem én magam indulok? Csak egyet, hadd említsek meg ebből. Egyszer azt mondták az egyik idősebb testvérnek, hogy tedd ezt, vagy azt tedd meg, próbáld meg, imádkozunk érted, és biztattak. És ezt várják meg a fiatalok is. Ha hallják az Úr hangját, hogy kit küldjek el, és talán a testvéreken keresztül biztat, ott van a szívükben is a készség, hát akkor induljanak, vállalják. Tudom, hogy sokszor az ember nem látja magát alkalmasnak, önmagunkban nem is vagyunk alkalmasak. Nem jó az, ha valaki alkalmasnak tartja magát, és ajánlja magát, tolakodik, könyököl a szolgálatért. Ez bizonyítja a legjobban, hogy nem alkalmas. Aki igazán alkalmas, az önmagában nem látja magát erre alkalmasnak. Ott volt Mózes, aki azt mondja, hogy küldj, akit akarsz, mert én dadogó vagyok. Jeremiás azt mondja, hogy íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok még. Péter azt mondja, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Tehát nem tolakodtak a megbízatásért, a szolgálatért. Ezért ne essünk a másik végletbe sem, amikor halljuk az Úr szavát, hogy kit küldjek el, mert sok az aratnivaló, kevés a munkás, akkor sokan azt mondják, amit Mózes mondott, és emellett ki is tartanak. Uram, küld csak mást, akit akarsz, csak ne engem. És még megjegyzem a szolgálattal kapcsolatosan, hogy azt olvastok, ugye, hogy írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje megmarad bennetek. Persze nagyon fontos, hogy a fiatalok az ige által hatalmasan megerősödjenek a Szentlélek által. De azért van ennek egy olyan része is, hogy a fiatal emberek fizikailag is erősek. És bizony sokszor ez is szükséges, hogy ott vegyék ki a részüket az Úrnak végzett szolgálatból, ahol azért még állóképességre és fizikai erőre is szükség van. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, láttuk az ifjúkornak az általános jellemzőit, amelyek között legfontosabb az, hogy ilyenkor 16 és 30 év között egész életre, sőt örök életre kiható döntések születnek, és ha nem akar valaki dönteni, akkor is meghozza a döntést, éppen ezért ennek a kornak igen nagy a jelentősége. Másodszor láttunk 3 féle utat, ami végeredményben csak 2, vagy az Úr Jézus útja, vagy a sátáné. Nagyon sokan ebben a korban hozzák meg a döntést, bárcsak jól döntene mindenki. És harmadszor láttuk, hogy milyen a fiataloknak a helyzete egy közösségben, egy plébániai életben és a szolgálatban. Isten őket is fel akarja használni, munkába akarja állítani. Szükség van rájuk, de előbb az Úrnak kell felkészítenie őket. Az is szükséges, hogy ezt az inas iskolát úgymond, a felkészítést kijárják, és ott legyen a szívükben az az odaszánás, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Kedves Máre Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Következő műsorunkban bibliai, szentírási ifjak példáit fogom ismertetni a kedves hallgatókkal. Addig is maradjanak a Máre Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.
Hírek.
A szíriai apostolinum